Móra Ferenc az, aki életében is a legnépszerűbb bírók közé tartozott, és lehet azt mondani, hogy halála után is, tehát még mindig. Viszont szerintem Móra Ferencnek csak az egyik oldalát ismeri a nagy közönség, és az pedig a regényíró oldala. De hát valójában ki is volt Móra Ferenc?
Hú, egy nagyon, nagyon összetett személyiség volt. Azt gondolom, de hát persze én elfogult vagyok, hogy szerintem egy nagyon szeretetreméltó figura volt, érdekes, színes. Jó magam is sokáig csak a regényíró Mórát ismertem, hogy a gyerekként muszáj volt vele találkozni az irodalmi alkotásain keresztül, de leginkább a Kincskereső kisködben alapján ismertük meg. Jó magam már itt dolgoztam a Móra Ferenc Múzeumban, segédmuzeológusként, történészként, fiatal kutatóként, amikor egy tekintélyes kollégám, Lengyel András irodalomtörténész, nagyon sokat mesélt nekem róla. Ő Móra kutató, tényleg a legjobbak közül való irodalomtörténész. És amikor volt lehetőség rá, akkor mi beszélgettünk, és ezért nagyon hálás vagyok utólag is Lengyel Andrásnak, hogy nagyon sokat mesélt nekem a Móra kutatásokról. Elmondta az elfogultságait is, pozitíve, negatíve Móra Ferenc iránt. Ő például egyébként tömörkény párti gondolatokat fogalmazott meg sokszor, hát persze nem is kell feltétlenül mindig tömörként meg Mórát szembeállítani, de irodalmi alkotóként lehetséges, hogy tömörként talán még nagyobb volt, mint Móra Ferenc. Ugyanakkor amiket Lengyel tanár úr, Lengyel András mesélt Móra Ferencről, az számomra rendkívül izgalmas volt. És ott indult el bennem például az érdeklődés Móra Ferenc iránt, és hát nagyon-nagyon-nagyon hamar szembesültem vele, hogy nem csak regényíró, hanem szerintem a 20. századi magyar közélet egyik legszínesebb figurája volt.
Hogyan kötődött ő egyébként Szegedhez?
Több szempontból is, de egyébként ez egy vakvéletlen. Kiskunfélegyházi származású, és lényegében kapott egy állásajánlatot, és hát ezt is leírta, mert szerencsére Móra egyébként grafomán volt, mindent leírt, amit csak lehet, ami vele történt, és hát ezt az élményt is, amikor először jár Szegeden az állás interjún, akkor leírta, hogy a Széchenyi téren leült és megette, mai kifejezéssel élve a szendvicsét, hát akkor még persze nem így mondták, de hogy ott majszolt a kenyeret. Tehát sok mindent így tudunk ilyen értelemben Mórának az indulásáról. Itt kezdett el dolgozni újságíróként, illetve a múzeumban kezdett dolgozni. Hozzáteszem egyébként, az a bizonyos első állásajánlat az nem is jött össze abban a formában, de a későbbiekben viszont szegedi újságíró lett, illetve szegedi múzeumi szakember. Amikor bekerült a szegedi múzeumba, akkor a természettudományi gyűjtemény bizonyos részeit bízták rá. Tehát például a csiga gyűjtemény az mind a mai napig arról híres, hogy Móra Ferenc leltározta be. Elkezdett dolgozni, voltak néprajzi jellegű kutatásai, nagyon hamar egyértelművé vált, hogy ő neki régészeti érdeklődése van, régészeti ásatásokon vett részt, egyre inkább Tömörkény Istvánnak, az akkori múzeumigazgatónak lett a jobb keze, mindig is mestereként tekintett Tömörkényre, Móra nagyon szerette emberileg. Valóban Tömörkény egy szeretnivaló figura volt. Ezzel párhuzamosan újságíróként is dolgozott, a későbbiekben ugye szerkesztő, főszerkesztő is lett, és a Tömörkény 1917-ben váratlanul meghalt. Lényegében egy tüdőgyulladás vitte el, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan távozott az élők sorából, és akkor viszont adta magát a gondolat, hogy Móra Ferencnek kell továbbvinni ezt a munkát, és 17-től Móra lett az igazgató egészen haláláig, 34-ig, ami még így szegedi kötődés, hogy itt van eltemetve. És mi szegediek erre büszkék lehetünk, tehát Móra itt van a közelünkben, ugyanakkor ő ezt nem így akarta. Szerintem ez egy nagyon megrendítő történet, ő kiskunfélegyházi. És neki a szellemi végrendeletében benne volt, hogy ő majd egykorom kiskunfélegyházán szeretne megpihenni. És ez is egy mellbevágó dolog, hogy végig is az utókor ezt nem teljesítette. Mert itt van Szegeden. Ez egy olyan furcsa érzés, mert egyrészt örülünk, hogy ha tetszik, itt van közöttünk. A másik oldalon pedig hát még ezt sem teljesítettük, ezt az akaratát sem teljesítettük, pedig ezt szerette volna, mert ő alapvetően mégiscsak kiskunfélegyházinak érezte magát. Ott volt gyerek, az egy másik dolog, hogy itt teljesedett ki. Tehát szegediként vált országosan ismerté, és ami még szegedi kötődés, hogy ő csábították Budapestre. Rengeteget járt fel egyébként Pestre, szinte heti jelleggel utazott föl vonattal, meg járta az országot, de például a budapesti állásajánlatokat, amikor laphoz hívták, vagy amikor a múzeumi vonalon hívták Budapestre, ő ezeket elutasította. Tehát itt akart maradni Szegeden, tehát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy 100%-osan szegedi volt, de mégis hát ugye a gyerekkor miatt önmagát Kiskunfélegyházinak határozta meg.
Azért milyen érdekes, mert az ember azt gondolná, hogy ha valaki író, akkor biztos, hogy humán pályára megy, és ő nem humán pályát választott, mert ugye földrajz, természetrajz szakra jelentkezett, mindig izgatta a természettudomány, de hát sokáig a tanítópályán nem maradhatott, mert ugye összetűzésbe került a felettesével.
Igen, volt ilyen ambíciója, hogy tanár legyen, ez egy rövid szakasz volt az életében, és azt gondolom, hogy mi ezzel sokat nyertünk. Tehát jobb az, hogy író lett belőle, jobb az, hogy régész lett belőle, hogy múzeumigazgató. Nyilván a diákok biztos hálásak lettek volna, ha bár azért arról is vannak információk, hogy küzdött. Küzdött a pedagógus hivatással, mint olyannal, úgyhogy ezért is döntött úgy, hogy más irányba mozdul, és hát végül is Szeged számára a megoldást jelentette ilyen tekintetben. És hát a természettudományos érdeklődés ez egy jó darabig fennmaradt, ahogy említettem is, tehát ő volt a természet tudományi gyűjteménynek a kezelője, vezetője, gyarapítója, de egy idő után azért a régészet fontosabb lett a számára, és lényegében itt Szegeden az összes régészeti ásatást évtizedeken keresztül Móra Ferenc személye határozta meg, és ennek köszönhetően a régész tudomány erősödött, sok információt mind a mai napig a régészek az alapján tudják beazonosítani, hogy Móra hol és mit ásott.
De mégis támadták.
Minden miatt támadták. Tehát egyébként Móra ilyen szempontból is egy érdekes figura, meg tanulságokkal szolgál ez a történet, hogy legendaként tekintünk rá, és tényleg egy szeretetre méltó figuraként, egy népszerű figuraként maradt meg az utókor emlékezetében, de azért rengeteget kellett küzdenie, rengeteget kellett harcolni, és rengeteg támadást kapott. Tehát azt gondolom, hogy a legkistílűbb támadás az az volt, amikor amiatt támadták, hogy a város pénzét petróleumra használja. Ugye éjszakánként Móra itt volt bent a múzeum épületében, és adott esetben lehet, hogy itt írta a cikkeit vagy a regényeit, és emiatt is támadták, mert a szegediek egy része, akik nem biztos, hogy a legjobb indulatú emberek voltak, azok annyit láttak, hogy Móra dolgozó szobájában világosság van. Nagyon sokat dolgozott, tehát tény, hogy rengeteget írt, mert ugye újságíró volt, szerkesztő volt, és emellett ellátta a múzeumigazgatói feladatokat is. De egyébként azt is tudjuk, hogy persze lehetett ilyen, hogy éjszakánként bent írta a következő tárcáját, novelláját, elképzelhető, de nagyon-nagyon sok esetben éjszakában nyúlóan a múzeumért dolgozott. Meg hát, ami azt gondolom megint csak így visszaadja Mórának a karakterét, amikor 1919 környékén, amikor ugye fölfordult a világ és forradalmak voltak, háborús vereség, gazdasági problémák és válság, akkor a múzeum, a Szegedi Múzeum nem kapta meg az állami közforrásokat, nem érkeztek meg a közpénzek, mert hát az államnak épp elég baja volt, nem biztos, hogy ez volt a legfontosabb, hogy a Szegedi Múzeum megkapja a normatívát, úgymond, de hát akkor is dolgoztak a múzeumban, voltak teremőrök, voltak munkatársak, akiknek fizetést kellett adni, és ugye Móra volt az igazgató, tehát felelősséget érzett a munkatársai iránt, és amikor nem ért meg az állami pénz, akkor a saját pénzéből fizette ki a munkatársakat. Tehát ez is mutatja, hogy nagyszerű ember volt, és nem hiszem, hogy ő ezen akart volna spórolni, hogy most a város petróleumát használja, csak sokat dolgozott. Tehát éjszakában nyúlóan is dolgozott a múzeumért, meg hát persze a magyar kultúráért. Tehát a tanulság az, hogy küzdeni kell, mert támadások mindig lesznek. Móra példája ezt mutatja. Mórának ezek természetesen volt, hogy rosszul estek, de volt egy olyan jókedélyű természete, egy olyan békés, vicces természete, hogy ezeken túl tudott lendülni.
De a politika sem állt tőle távol, és most idézni fogok, azt mondja, megírta a Csili-Csali Csalavári Csalavér lebilincselő gyermek meséjét. Ha az egyik oldalról nézem, akkor egy lebilincselő gyermekmese, de egy szakértő írta róla, hogy ha a másik oldalról nézi, akkor pedig a magyar feudalizmus gyilkos erejű persziflázsa. Tehát ott volt azért Mórának a másik arca is, amelyet kevésbé ismerünk.
Nagyon érdeklődött a politika iránt, szenvedélyesen. Móra egy szenvedélyes ember volt, ezt a nők is megtapasztalhatták, meg a politika világa is érzékelte, hogy jött egy srác, akiben nagyon sok politikai ambíció van, tehát fiatal emberként kifejezetten volt benne egy ilyen, hogy valamikor majd be kell lépni a politika világába. szenvedélyes publicista volt, és hát valóban főleg a feudalizmus maradványait, az ős konzervatív gondolkodást támadta. Szerintem a szó legjobb értelmében egy polgári radikális volt, mert mindig azért megmaradt a polgári gondolkodásnak a talaján, de radikális társadalmi változásokat szeretett volna elérni. Ugye tudjuk azt, hogy a monarchia időszaka, a dualizmus időszaka, az egy jó korszak volt, óriási gazdasági fejlődéssel, és ma úgy tekintünk vissza erre az időszakra, mint egy béke korszakra, egy béke időszakra. Büszkék lehetünk rá, és tényleg jó időszak volt. És ezt Móra is utólag egyértelműen elismeri, de amikor a dualizmus hétköznapi életét élte, és látta a társadalmi igazságtalanságokat, akkor úgy érezte, hogy ez tarthatatlan. És igaza volt. Tehát annak ellenére, hogy a dualizmus óriási gazdasági fejlődést hozott, a társadalmi egyenlőtlenségeket talán még tovább növelte. És ez, ami a kiskunfélegyházi, kötődésű, vidéki Móra Ferencnek nem tetszett. Ez, amit a különböző szövegeiben láthatunk. Tehát ilyen szempontból egy politikus újságíró volt, aki megfogalmazott közéleti gondolatokat, és kemény volt, főleg ugye a 10-es években harcias újságíró volt. Utána 1918-19 környékén viszont valóban beiszállt a politikába. Ő lett a Szegedi Nemzeti Tanácsnak az alelnöke. Nyilván ez egy forradalmi időszak volt, de az azt jelentette, hogy lényegében ő volt a város egyik vezetője, mint a városi tanács alelnöke, és hát a forradalom ügye mellé állt, tehát az őszi rozsás forradalom ügyét vállalta föl, mint polgári radikális, de azért szembesülnie kellett azzal, hogy azért a politika az egy veszélyes terep, és hát amikor bekövetkezett a szélső baloldali fordulat, tehát amikor jött a tanácsköztársaság időszaka, Móra naív. Ő azt hitte, hogy na most következett be az igazi társadalmi fordulat. Most jöhetnek majd a radikális társadalmi változások, és hogy ezek jó változások lesznek. És a tanácsköztársaság első időszakában a tanácsköztársaság mellé áll. Ez is tanulságos. Minden ember az életében követel hibákat. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Mórának ez egy nagyon-nagyon komoly hibája volt, hogy amikor még ráadásul nem is tudott eleget a tanácsköztársaságról. Ráadásul Szegeden nem volt tanácsköztársaság, tehát nem tapasztalta meg a kommunista diktatúrának a véres, kegyetlen mindennapi valóságát, amit az ország más egyéb részei megtapasztaltak, csak ugye egy Szegeden francia megszállás volt, és a franciák nem engedték a kommunistáknak ezt a bohóckodást, úgymond, úgyhogy Móra nem látta közvetlen közelről, hogy mit jelent a tanácsköztársaság, mint olyan, hanem csak bízott a társadalmi fordulatban, a társadalmi változásokban, és a tanácsköztársaság első heteiben kiáll ez az ügy mellett, fölvállalja a tanácsköztársaságot, és hát utána ezt sokan a szemére olvasták. Tehát ez egy hiba volt. Utána ezzel ő szembesült is, és pontosan tudta azt, hogy ez vállalhatatlan. Móra Ferenc szerintem olyan szempontból is példa lehet számunkra, hogy mindenféle politikai szélsőséggel szemben állt. Igenis vannak olyan típusú szövegei, ahol tetten érhetőek, hogy szemben áll a kommunista diktatúrával, de szemben állt a szélső jobb oldalra is. Tehát egy olyan figura, aki pontosan tudta azt, hogy pusztító a szélső jobb oldal, és pusztító a szélső bal oldal is. Tehát azt gondolom, hogy ezért is egy példa Móra Ferenc. Amikor viszont jöttek Horthyék, akkor Móra életveszélybe is került. Ez a bizonyos nagyon elhibázott, borzasztó, tényleg borzasztó volt az a cikk, hogy kiáll a tanácsköztársaság mellett, az a szörnyű elnyomó rendszer mellett, tehát ez nem Móra Ferencnek a lelkére vallott, és hangsúlyozom, ő ezzel utána később már szembe is nézett, és tudta, hogy ez egy hiba volt. De hát az emberek azért ezt nem felejtették el, Horthy köre ezt nem felejtette el, tehát voltak is ilyen típusú fenyegetőzések, hogy megölik Mórát, kivégzik. Mórának ekkor öngyilkossági gondolata is vannak. Az egyébként nagyon vidám természetű, nagyon pajkos Mórának vannak olyan típusú gondolatai ekkor, hogy lehet, hogy a Tiszába kellene ugrania, de túléli ezt a nehéz időszakot, és a 20-as évek elején olyan is megtörténik, hogy itt a múzeum épületében ő az, aki fogadja Horthy Miklóst. Ami hát egy rendkívül bizarr helyzet volt, mert Mórától nagyon távol állt Horthynak a karaktere, meg az a fajta politikai kultúra, és hát fogadta, mert múzeumigazgatóként muszáj volt fogadni. Horthy nagyon diplomatikus, egyébként úriemberként, tehát nyilván tudta, hogy ki Móra Ferenc, tudta, hogy voltak vállalhatatlan gondolata is a tanácsköztársasággal kapcsolatban, de úriemberként viszonyul Horthy Miklós is. Majd utána, nem sokkal később, Budapesten megint találkoznak, Móra Ferencnek van egy írói estje, amikor Horthy is ott van. És hát ugye ott az írói esten Mórának a humora, a szellemessége viszont meg tud nyilvánulni. Horthy ezt nagyon élvezi. Olyan típusú források maradtak fönn, hogy nagyon sokat kuncogott a kormányzó. Tehát végis emberi szempontból hát valamilyen úton módon azt lehet mondani, hogy úgymond rendezték a kapcsolatukat, de azért ez azt jelentette, hogy onnantól kezdve viszont Móra Ferenc politikai értelemben csendben marad. Az új kibontakozó Horthy rendszer ugye meghurcolja, de például nem váltják le a múzeumigazgatói posztról, perifériára kerül, eljárások azért indulnak vele szembe, de úgymond minden túlél, de a másik oldalon viszont az akkori, tehát a 20-as évekbeli publicisztikáit ismerve, meg olvasva, azt láthatjuk, hogy már közel nem olyan harsány, közel nem olyan radikális, nem csapoda, inkább a hétköznapi élettel kezd el foglalkozni, tehát volt neki egy szenvedélyes flörtje a politikával, de nem vált be. És onnantól kezdve ő visszalépett a történettől.
Egyébként, hogyha azt nézzük, akkor Móra legalább annyira szenvedélyes volt a magánéletében, mint a munkájában?
Nagyon szerette a nőket, hogyha most ezt szabad így megfogalmazni. Különböző kalandjai voltak, különböző nők voltak az életében, ami viszont azt gondolom, hogy a legnagyobb történet, az utolsó szerelme. Házas ember volt, tehát ezt azért nem szabad elhallgatnunk, de nem volt jó házasság. Annak indult. De egy idő után a feleség számára sokkal fontosabb volt az, hogy jókat főzzön, hogy a családot egyben tudja tartani. Mórának a szellemessége az visszapattant az asszonyról, tehát valahogy egy idő után nem voltak szellemi társak, és hát Móra máshol kereste a boldogságot, intellektuális értelemben is, meg testi értelemben is. A házasság működött, nagyapaként, nagymamaként összetartottak egy nagy családot, de hát azért Mórának voltak más egyéb szükségletei. Az utolsó nagy szerelmi története viszont szerintem az irodalomtörténeti jelentőségű. Tehát az egy fantasztikus történet, és most ne beszéljünk a morális vetületekről. Móra Ferenc már idősebb ember, 52 éves, amikor megismerkedik Kalmár Ilonával, aki akkor 30 éves. Egy 30 éves, gyönyörű, csinos, rendkívül művelt fiatalasszony. És szerelmesek lesznek egymásban. Tehát önmagában már ez a korkülönbség is, egy 22 év, az se semmi. Móra Ferenc ekkor ugye nagyon ismert, arról is vannak információink, hogy annyira népszerű volt Móra ebben az időszakban, tehát a 20-as évek második felében, a 30-as évek elején, hogy Budapestről érkeztek különböző csoportok, főleg persze nők, látni akarták Móra Ferencet, mert Móra Ferenc annyira népszerű volt, meg egyébként annyira helyes férfinek tartották, hogy egyszerűen lejöttek, megnézték persze a Szegedi Múzeumot, de kíváncsi voltak Móra Ferencre, a férfire is. Tehát vannak arra utaló jelek is, hogy Móra egyébként egy vonzó férfi volt, és meg tudta szerezni ezt a csodálatos fiatal nőt, aki ráadásul ebben az időszakban menyasszony. És egy őszinte szerelem bontakozik ki közöttük, nagyon sokáig egyébként évtizedeken keresztül az irodalomtörténet úgy tartotta, hogy ez egy ilyen plátói kapcsolat volt. Ugye Móra az idősödő férfi, meg a fiatal nő, és ugye voltak közöttük levélváltások, de ez egy ilyen plátói kapcsolat. Az elmúlt időszakban viszont mi elkezdtük feldolgozni a levelezésüket, ami korábban zárolt anyag volt. Hangsúlyozom egyébként, nem kotonászunk ennek a két embernek a magánéletében, hanem Kalmár Ilona, amikor 1986-ban meghalt, akkor tudatosan a Móra Ferenc Múzeumnak adta ezt az iratanyagot, és van is egy olyan típusú forrásunk, ami arra utal, hogy Kalmár Ilona így akart fennmaradni a jövő számára, az utókor számára. Tehát amikor feldolgozzuk az ő kapcsolatukat, akkor az nem egy ilyen bulvár történészkedés, hanem két ember érzelmi rezdülését jelenti, de mégis nagyon-nagyon-nagyon komoly irodalomtörténeti vonatkozása is van, meg ennek is rengeteg tanulsága. A levelekből kibontakozik előttünk a valóság. Ez egy igazi, szenvedélyes szerelem volt, beteljesült szerelem. Ahogy az ember olvas ezeket a szövegeket, tényleg azt érezzük, hogy felgyullad a papír. Hihetetlen szenvedély látszik ezekből a szövegekből. Bizonyos szempontból persze bizarr is. Megvan az a levél is, amit Móra Ferenc abban az időszakban ír Kalmár Ilonának, amik egyébként Kalmár Ilonának volt az esküvője. Ugye említettem, ő egy menyasszony volt. Összeházasodott a vőlegényével, és férfeleségként éltek, de emellett a Móra kapcsolat megmaradt. És hát hátborzongató, hogy milyenek ezek a szövegek. Tehát Móra úgymond az idős titkos szerető, majd megőrül, hogy belegondol, hogy hogy most van a nász éjszaka, hogy most vannak a mézes órák, mézes hetek, ő a féltékeny, ő az, aki úgy érzi, hogy meg van csalva. Most nagyon csúnyán kifejezve. Tehát a megcsalt férfinek a karakterisztikáját veszi föl, de emellett minden sorban benne van a szerelme, a szenvedélye, a kötődése, a vágya. Tehát nagyon emberi szövegek ezek, és ami viszont kifejezetten irodalomtörténeti jelentőséget is ad ennek a kapcsolatnak, hogy így már sokkal könnyebben meg tudjuk érteni Mórának az Aranykoporsó című regényét, ahol a kis Titnek az alakja, az lényegében Kalmár Ilona. Szinte egy az egyben, ez egy nagyon izgalmas kutatási részt, ebben vagyunk benne, hogy feltárjuk, hogy mennyire egy az egyben az Kalmár Ilona, vagy mennyiben különböző, vagy mennyiben érhető tetten az, hogy amikor az Aranykoporsóban lévő karakter, kis Titnek a karakterje mondjuk adott esetben egy picit negatívabb, akkor mennyire van benne ez, hogy éppen lehet, hogy haragszik a szerelmére, a szeretőjére, Kalmár Ilonára. Tehát nagyon-nagyon sok ilyen típusú izgalom van, amit most a kutatások során szövegileg megpróbálunk feltárni. Ami még ennek a történetnek a része, hogy vannak olyan típusú nézőpontok, amelyek azt állítják, hogy Móra Ferenc ebbe a szerelembe halt bele. Hiszen ők megismerkednek 32-ben, Móra 54 éves, nem sokkal később Móra beteg lesz, halálos beteg, epevezeték, rákja van, ezt eltitkolják egyébként előle, és 1934-ben Móra meghal. A másik nézőpont pedig azt állítja, hogy épp az, hogy Mórának az utolsó éveit, utolsó hónapjait, ez megédesítette. A haldoklót is még boldoggá tudta tenni. Fantasztikus történet, és hát vannak még ennek a történetnek újabb vetületei is, meg későbbi vetületei is. Kalmár Ilona zsidó származású volt. 1944-ben neki be kellett vonulni a gettóba. Ugye egy bőröndöt vihetett magával. Abba az egy bőröndbe viszi magával Móra Ferencnek a szerelmes leveleit, meg a szerelmes verseit. Szerintem fantasztikus történet, hiszen elgondolkodható, hogy miért viszi be a gettó poklába. Azért, mert úgy érzi, hogy ő így tudja megvédeni ezeket a szövegeket, ezeket a leveleket, ezeket a forrásokat. Mert ha ott vannak vele ezek a levelek, akkor megvédi. Nem hagyja itt, meg ott, meg amott, mert az a bármi történik. Vagy épp az, hogy a másik nézőpont, hogy bemegy a gettó poklába, tudja, hogy milyen lelki nehézségek és milyen szörnyűségekkel fog majd szembesülni, és akkor úgy gondolja, hogy ezek a források, ezek Mórának a gondolatai, Mórának a levelei, ezek neki ott ebben a szörnyű helyzetben is segítséget jelentenek. Ugye ezt nem tudjuk feloldani, mert erre nincsenek forrásaink. Ami nagyon fontos, hogy túléli Kalmár Ilona a holokauszt időszakát, tehát megmenekülnek az iratok, meg megmenekül Kalmár Ilona is, közben a háború időszakában meghal a férje, ugye Móra Ferenc már 34-ben halott, arról vannak információink, hogy soha többet nem kerül kapcsolatba férfi emberekkel. Nem lesz több férje, nem lesz több udvarlója, pedig akkor még fiatal, gyönyörű nő a háború után, de senkivel nem áll ilyen szempontból szóba. Magányos nőként, majd a későbbiekben magányos idős nőként éli az életét, remek társalgó, nagyon szeret az emberekkel beszélgetni. Van egy ilyen típusú gondolat Kalmár Ilonától, hogy egy jó beszélgetés, az egy műalkotás. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon szép gondolat. És hát 1986-ban hal meg idős asszonyként, 84 évesen, és úgy dönt, hogy ezeket a forrásokat mindenképpen szeretnék közkincsé tenni. Ennek köszönhető, hogy ez a történet rekonstruálható, ennek köszönhető, hogy megmaradtak a levelek, a szerelmes levelek, a szerelmes versek. És hát még egy ilyen mellbevágó történet, 1962-ben, amikor 60 éves Kalmár Ilona elkezdi Móra Ferencnek a szerelmes leveleit leírni. A saját kézírásával egy kis füzetbe. Csak zárulás megjegyzés, hogy nekünk kutatóknak ez egy nagy segítség, mert Móra nagyon szépen ír, de olvashatatlanul. Kalmár Ilona viszont nagyon-nagyon szépen ír, és olvashatóan, tehát azokat a leveleket, amiket ő maga átírt, ez sokkal könnyebb fölfejteni, mert egyébként Móra kézírását nehéz beazonosítani, de a lelki tényezőt, ha nézzük, ez is micsoda történet. Egy 60 éves, idősödő asszony elkezdi a kis füzetébe leírni Móra Ferencnek a hozzáírt szerelmes gondolatait. Mi lehet ennek a hátterében? Elkezdi írni, hát akarja megint élni. Lelkileg nosztalgiázik. Mi lehet ennek az embernek a lelkében? Írja, sok több levelet átír, de utána megszakad. Pedig hát még ugye 1962 és 1986 között még sok-sok lehetőség lett volna, hogy írjon, de nem, akkor ott 60 évesen dönt úgy, hogy elkezdi lemásolni ezeket a gondolatokat. Ez is szerintem egy nagyon érdekes emberjelenség, hogy mi lehet ennek a háttere. Az idősödés, a nosztalgia, tehát ezek mind-mind izgalmas dolgok, ezt majd szeretnénk megírni, ebből majd valamikor lesz egy könyv, nem tudom mikor, mert ugye alapos kutatásokra van szükség, nyilván nem fogunk tudni megoldásokat kínálni, de mindegyik lehetőséggel számolunk, kalkulálunk, tehát mindegyik lelki habitust megpróbáljuk fölvázolni és fölrajzolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a bizonyos utolsó szerelmi történet is azt támasztja alá, hogy Móra egy rendkívül színes figura volt. Úgyhogy nem szabad bedőlni adott esetben a tankönyveknek a kicsit poros Móra Ferenc képének, hanem ő egy nagyon virulens ember volt. Mi nagyon szeretjük Móra Ferencnek a gondolatait, azt gondoljuk, meg azt gondolom magam is, hogy azok a gondolatok, amiket ő megfogalmazott a különböző tárcáiban, szövegeiben, mind a mai napig hatásosak tudnak lenni. Ezért is van az, hogy ezeket a gondolatokat szoktuk használni. Tehát ő még tud mind a mai napig szólni hozzánk, meg hát így a végére még egy kicsit ilyen misztikus gondolat. Persze lehet, hogy azt fogják gondolni a hallgatók, hogy ez az ember bolond, úgyhogy nem is komoly az, amit eddig mondott, mert egy ilyen misztikus gondolatot fogok megfogalmazni, úgyhogy ez alapján gondolhatják azt a hallgatók, hogy megbolondult ez az ember. Jó magam, ugye itt dolgozom a Szegedi Múzeum épületében, aminek ugye most már neve Móra Ferenc Múzeum, és egyszerűen én érzem Móra Ferencnek a lelkületét, érzem az auráját. És hát mondom, ez nyilván ez már ilyen non plus ultra őrültség, de bizonyos nehéz helyzetekben, amikor nekünk vezetni kell, irányítani kell a múzeumot, menedzselni kell a múzeumot, bizonyos élethelyzetekben valahogy jönnek ilyen gondolatok, hogy Móra ezt tenni, Móra azt tenni, Mórának ilyen gondolata lenne. Lehet, hogy ez teljes mértékben képzelgés, de mivel hiszek az ilyen misztikus erőben, ezért tényleg azt gondolom, hogy itt van. Itt van velünk Móra Ferenc.
Hát még milyen érzés egy olyan épületben dolgozni, ahol itt volt éjjel-nappal Móra, itt dolgozott, tehát az egész az ő szellemi alkotása bizonyos mértékig lehet azt mondani.
Itt van a lelkülete, és hát ugye pontosan tudjuk azt, hogy melyek azok a helyiségek, ahol Móra Ferenc járt, ahol dolgozott, meg hát amit talán még érdemes ezzel kapcsolatban elmondani, hogy Móra Ferenc egészen pontosan tudta, hogy a múzeum épületét ki kell bővíteni. Ugye 1896-ban épült föl a Szegedi Múzeum, és utána pedig 1952-től kibővítették. De ezt a kibővítést, ezt már Móra Ferenc elkezdte. A 20-as évek végén elindította ezt a lobby munkát, és tisztában volt azzal, hogy nem biztos, hogy ennek a babérjeit ő fogja majd learatni, de ő indította el a tervezési folyamatot, a gondolkodást erről, és itt megint csak a misztikumot egy picit be lehet hozni. 1952-ben, ez a legkeményebb rákosi korszak, úgy tudták kibővíteni a múzeumnak az épületét, hogy továbbvitték a Szegedi Múzeumnak a neoklasszicista vonásait. Ismerjük a különböző tervdokumentációkat. Napirenden volt az is, hogy ezt az épületet, ezt a csodálatos neoklasszicista palotát át fogják formálni, ugye a rákosi korszakban, valami szociál borzalommá. És nem. 1952-ben neoklasszicista módon fejlesztették, bővítették magát az épületet. Egyrészt nyilvánvaló, hogy ott azért emberek beleálltak ebbe, pedig a rákosi korszakban kemény dolog lehetett beleállni ilyen típusú szituációba is. Bálint Alajos, aki akkor a múzeumigazgató volt, azt gondolom nagyon komoly szerepet játszott ebben, hogy megvédte az épületnek a neoklasszicista jellegét. Ehhez szerintem sok-sok taktikára volt szükség, meg hogyha most megint Móra Ferencnek a lelkét behozom, mondom, ez már misztikum plusz, szerintem Móra segített föntről. Mórának komoly szép érzéke volt, nem csak a nők terén, hanem az épületek szempontjából is, hogy ezt az épületet nem lehet átalakítani ilyen borzadájá, úgyhogy én hiszek abba, hogy fentről segített.
Szenvedélyes, szivaros volt.
Igen, hát ez, amit kevésbé tartok szimpatikusnak Móra Ferenccel kapcsolatban, mert jó magam dohányzás ellenes vagyok, de hát ez is hozzátartozik Móra Ferencnek az imázsához, tehát ugye nagyon sok olyan típusú fotót ismerünk, ahol szivarozik. Valószínűleg ez kellett ahhoz, hogy a különböző stressz helyzeteket fel tudja dolgozni, meg abban az időszakban ez teljes mértékben ilyen mainstreamnek minősíthető, és hát valószínűleg a betegsége sem ezzel függött össze, úgyhogy megbocsájthatjuk ezt Mórának, és hát valóban nagyon sokan, hogyha így felidézik Mórának a szalakját, akkor szinte már oda képzelik a szivart is, tehát így a közgondolkodásba így maradt meg, vizuális memóriánkba így tudjuk felidézni, hogy ott van a szivar is.
Miért tartottátok fontosnak, hogy kialakítsatok a Móra Ferenc Múzeumon belül egy olyan kiállító teret, ami kifejezetten Móra Ferencnek állít emléket, a munkásságának, a szellemiségének, az életének?
Korábban is volt Móra Ferenc emlékszoba. Úgy gondolták az elődeink is, hogy Móra Ferencről meg kell emlékezni, a Móra kultuszt életben kell tartani. Az elmúlt időszakban viszont azt tapasztaltuk, hogy ez a bizonyos Móra emlékszoba, hát hogy is fogalmazzak, uncsi. A diákokat nem lehetett megszólítani, de lényegben senkit sem tudtunk megszólítani. Ezzel a bizonyos Móra emlékszobával, ahol ott volt Mórának az íróasztala, a személyes tárgyai, különböző tárgyak, amelyeket ő leltározott be, tehát muzeológiai szempontból értékes anyag volt, de a mai világban ezek már nem képesek hatni. Úgyhogy döntést kellett hoznunk arról, hogy abban a formában megszüntetjük a Móra emlékszobát, és valami egészen más típusú dologgal próbálkozunk, és hát ez lett ez a kiállítás. Ez egy interaktív tálat, tele van ilyen digitális kütyűvel, a gyerekek játszhatnak itt, és alapvetően a zöld Mórát állítottuk a kiállítás közepébe, szíve közepe a zöld gondolat ennek a tálatnak. Eleve, aki bejön ide és megnézi ezt a kiállítást, úgy érzi magát, hogy itt lennénk egy erdőben. Okay. Tehát egy sajátos aurája van a kiállításnak. Sokszor tapasztaljuk azt, hogy jönnek a látogatók, Móra Ferenc, hát különösebben nem hagyja meg őket, azt hiszik, hogy ez valami ilyen uncsi emlékszoba. Amikor viszont bejönnek, akkor a hangulat az egyből eléri őket, másrészt meg elkezdenek játszani, hiszen rengeteg ilyen típusú játékra is van lehetőség. Azt gondoljuk, hogy ebben a mai TikTokos világban, Web2-es világban ilyen típusú megoldásokra van szükség, úgyhogy mindenkit bíztatok, hogy jöjjenek el és nézzék meg ezt a kiállítást, és ebben a formában is találkozzanak Mórának a lelkével.
Egyébként van még, vagy lehet még olyan Móra mű, ami nem került napvilágra, és ezt a Hannibál feltámasztása miatt mondom, amit ugye a dédunokája Vészics Andrea talált meg.
Lehetséges. Itt egyébként a kiállításban van egy könyvfa, a meg nem írt Móra könyveknek a fája, ugyanis be tudjuk azonosítani azt, hogy milyen típusú elképzelései voltak Mórának. Ugye említettem azt, hogy 54 éves korában meghalt. Sokat élhetett volna még, és sok terve volt. Körülbelül 5-ször annyi könyvet szeretett volna megírni, mint ami végül is megszületett műalkotásként. Úgyhogy ezért is találták ki a kiállításnak a kurátorai, hogy legyen egy ilyen típusú huncut megközelítés is, hogy a meg nem írt könyveknek az oszlopa, ami szintén úgy tűnik, mintha egy ilyen erdőben lévő fa lenne. Tehát éppen előkerülhet eddig nem ismert kézirat, de jó magam azon meglepődnék, hogyha az egy terjedelmesebb anyag lenne, hiszen Móra úgy írt, hogy írt a napilapokba, tárcákat, novellákat, irodalmi lapokba is írt, tehát ezeket nagyon könnyen tudjuk azonosítani, mert ezeket akkor publikálta is. Illetve írt regényeket kiadói megbízás alapján. Mert a családi háztartást működtetni kellett. Ugye a feleség egy picit jobban költötte a pénzt, mint hogy azt Móra szerette, tehát Mórának folyamatosan pénzt kellett keresnie. Ezért is volt az, hogy állandóan voltak kiadói szerződései. Tehát azért lepődnék meg, hogyha akár egy ismeretlen regény előkerülne, hiszen erről tudnunk kellene a különböző forrásokból, meg csak úgy random módon, csak úgy hobbiból nem kezdett el regényt írni, hanem csak is megbízás alapján. A Hannibál feltámasztása szerintem az egy fantasztikus történet, olyan szempontból is, hogy megmutatja azt a fajta gondolatot, amiről beszéltem, hogy egyaránt üti a szélső oldalt, meg egyaránt üti a szélső baloldalt. Tehát egy igazi demokrata, aki középen van, és nem tudja elfogadni a diktatúrákat, nem tudja elfogadni a szélsőségeket. Tehát az a regény az erről szól. És nem véletlen, hogy a kommunista diktatúra időszakában a Hannibál feltámasztása más módon jelent meg, mint ahogy azt Móra Ferenc megírta. A kommunista diktatúra időszakában a szerkesztők kihagyták azokat a részeket, amelyek a kommunisták számára negatívak voltak. Tehát lényegében szegény Móra halál után évtizedekkel cenzúrázták. De hát ugye szerencsére az eredeti kézirat is megmaradt, úgyhogy a rendszerváltozás után Vészics Andreának, a dédunokának köszönhetően meg tudott jelenni az eredeti forma is, és hát ebből is látjuk azt, hogy igenis Móra Ferenc egyébként egy antikommunista nézőpontot képviselt. Voltak hibás gondolatai, ahogy erről beszéltünk a tanácsköztársaság időszakában, de a Hannibál feltámasztásának a teljes szövege az azt mutatja, hogy igenis antikommunista volt.
Hogy jutott eszembe, amikor pont a szerelmes leveleket mondtad, hogy, és ugye itt a dédunok, a Vészics Andrea, tehát ő is gondolom látta ezeket a szerelmes leveleket. Beszéltetek vele erről, hogy ő mit gondol erről az egészről, vagy hogy a családban mondjuk ez mennyire volt tabu téma?
Hogyne, hogyne. Andrea nagy szövetségesünk. Egyrészt Andra egy remek ember, ő egy dramaturg, rendkívül intelligens és érzékeny nő, aki kifejezetten dolgozik a déd nagyapjának, a kultuszának az erősítésén, tehát hogy Móra emléke átszállna a következő generációkra is, úgyhogy Andreával szövetségesként dolgozunk ebben az ügyben is, és Andrea is pontosan látja, és úgy gondolja, hogy ez az emberi oldala Móra Ferencnek az imázsát erősíti. Sőt, ő pszichésen úgy gondolja, hogy noha neki egyébként semmi köze Kalmár Ilonához, de mégis egy ilyen szimbolikus gondolatként érez kötődést Kalmár Ilonához. Pedig hát nem ő volt a nagymamája, nem ő volt a dédnagymamája, de mégis érez egy ilyen típusú kötődést. Ez nagyon érdekes jelenség egyébként, és amennyire ismerem Andreát, Kalmár Ilonának a dinamizmusa, intellektusa, szépsége az Andreában is egyébként megvan. Tehát ezek nyilván megint csak misztikus dolgok, tehát Andreában, mint a dédunokában egy picit megvan a Kalmár Ilona jelleg, a kis tisztség, mint olyan.